Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Talán alig van olyan ember, aki ne gondolkodott volna el azon, milyen vezetőnek lenni. A motiváció persze mindenkinél más és más. Pénz, hatalom, vagy csak pusztán az, hogy mi tudjuk a legjobban, hogyan kellene mennie a dolgoknak. De valójában milyen a jó vezető? Valószínűleg erről is megvannak a magunk szilárdnak hitt meggyőződései, mintái, példaképei. De ezek vajon elegendők-e ahhoz, hogy tényleg jó döntéseket hozzunk, hatékonyan és munkatársainkat motiválva működjünk? A mai beszélgetésben messze nem elméletről, hanem a valóságról, a gyakorlatról lesz szó, hiszen vendégem maga is felsővezető volt 3 évtizedig, és ahogy erről írt könyvében fogalmaz, látott már mindent. Vezetésről tabok nélkül, Füredi Juli szervezetpszichológussal.
Köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
A vezetői lét az, és a lét idézőjelben sok megoldandó, megválaszolandó kérdést vet fel, de nekem az első és a legfontosabb a felelősség. Ez a felelősséget érted mondjuk a könyvedben, amit az emberekkel való foglalkozás alatt értesz? Mert ugye a könyvedben úgy fogalmazol, hogy mi a vezetés, az egyszerűen megfogalmazva emberekkel való foglalkozás. De nekem ebből a felelősség hiányzik. Szerintem a kettő nem ugyanaz.
Azt gondolom, hogy az, aki fölméri azt, hogy vezető akar lenni, és vezetés önmagában azt jelenti, hogy az emberekkel kell foglalkozni, akkor az egy felelős döntést hoz azzal kapcsolatban, hogy ő vezető akar lenni. Itt, amit a könyvben boncolgatok, az pontosan ez, hogy annyiféle okból akarhat az ember vezető lenni, hogy nagyon sokszor, vagy esik bele, rántják bele egy vezetői pozícióba, mert sokszor az ember hát még hezitál, vagy úgy gondolja, hogy nem érett rá, de valahogy az dobja a gép, úgy alakulnak a dolgok, hogy ő lesz a vezető, hogy kénytelen elvállalni ezt, és azért nagyon sokak ezt nyűgként élik meg, de csinálják. De igazából az, akinek módja van arra, hogy átgondolja, hogy ő vezető szeretne lenni, azt gondolom, hogy ő egy tudatos döntést hoz, és ez a tudatos döntés, ez magában foglalja azt is, hogy igen, én felelősséget vállalok azért egyrészt, hogy így döntöttem, másrészt meg felelősséget fogok vállalni azért a kapcsolatért, vagy azokért a kapcsolatokért is, amiket az emberekkel kialakítok.
Most itt arról beszélgetünk, aki egy nagy szervezetbe áll bevezetőnek, ugye most tulajdonképpen itt erről van szó, de nekem az is felvetődött, hogy nagyon sok vállalkozónak ez nem választás.
Pontosan.
Ez úgy esik bele, mint Pilátus a krédóba szokták mondani, hogy ez egy életformává válik, de egyáltalán nem biztos, hogy fel van rá készülve, ő vállalkozó akar lenni, és a vállalkozói léttel együtt jár a vezetés, óhatatlanul vezető lesz. Ez nem választás kérdése.
Igen, azt gondolom, hogy ebben van igazság. Akkor, amikor egy személyes vállalkozó vagy, akkor is ugye, ha nem csak az ügyfelekkel állsz kapcsolatban, akkor is vannak olyan emberek körülötted, akik segítik a te munkádat, mert akár beszállítók, akár alvállalkozók, akár nem tudom, a könyvelőd, az ez, az amaz, akik téged támogatnak, tehát tulajdonképpen összefogod az ő munkájukat, és ezért te úgy viselkedsz, mint egy vezető. Mert hogy te azt választod, hogy ezekkel az emberekkel kapcsolatban állsz. Azt gondolom, hogy abból nem lesz jó vállalkozó hosszú távon, aki például nem szereti, vagy nem tud jól bánni az emberekkel. Inkább azt mondom, hogy szereti ezt csinálni. Ugye ez egy nagyon komoly kérdés szokott lenni, általában vezetőként azt szokták, hogy jó, de mi van, ha nem szeretnek az embereim, meg egyáltalán kell-e, hogy szeressenek engem az embereim, mert hát végül is ez csak egy munkahely, itt ez nem szerelemből történik. Ez valóban így van, csak azt gondolom, hogy sokkal fontosabb dolog az, azt megkérdezni, hogy én vajon szeretek-e emberekkel foglalkozni. Ami nem azt jelenti, hogy nyektetem őket reggeltől estig, tehát ez a szeretett dolog, hanem egyszerűen érdekelnek-e, hajlandó vagyok-e megkérdezni tőlük, hogy hogy vannak, és meg is várni a választ. Érdeklődöm, kíváncsi vagyok, könnyen teremtek kapcsolatot emberekkel. Tehát ez mind ide tartozik. Én azt gondolom, hogy egy vállalkozó nem tud elszigetelten jól működni. Tehát abszolút szüksége van ezekre a készségekre. Én most már jó néhány ideje, már másodszor az életemben vállalkozóként működöm. De nekem vannak alvállalkozóim, vannak segítőim, tehát muszáj, hogy velük egy olyan kapcsolatot alakítsak ki, ami tulajdonképpen nem is biztos, hogy vezetésnek hívnám, de abból a szempontból igen vezetés, hogy számomra, és ugye a könyv is erről szól, hogy a vezetés önmagában az nem más, mint az, hogy két ember kapcsolódik. És mint ilyen a vállalkozó is kapcsolódik ezekhez a mondjuk így szatelitekhez. Tehát azt gondolom, hogy igen, minden vállalkozónak szüksége van arra, hogy képes legyen emberekkel kapcsolatot kialakítani. Én dolgozom sok KKV-val együtt, és nagyon erőteljesen látom azt, hogy sokszor vannak olyan tulajdonosok, akik magukra vállalják a tulajdonos szerepen túl, és már bőven látszik, hogy már réges-régen túlnőtt annyira a szervezet rajtuk, mint amit még annak idején a kis garázsba hú de jó, meg fogunk csinálni, és mondjuk dolgoznak 100-200-300 embere, és már nem tudnak hátralépni, és azt mondani, hogy a víziót azt én alkottam, és még esetleg azt is látom, hogy a jövőben hol szeretném látni ezt a céget, de kellene, hogy valaki vezesse ezeket az embereket, és vezesse a céget. Mert ugye ez már túlnő rajtam. És nagyon érdekes azt látni, hogy milyen sok embernek nehézséget jelent az, hogy ezt a kettőt elválassza, mert nagyon komoly presztízs kérdés, és úgy érzik, hogyha ugyan a tulajdonosságuk megmarad, de a vezetést másra bízzák, akkor kicsúszik a kezük közül az irányítás. Ő már nem úgy fogja csinálni feltétlenül, ahogy én szeretném. Én mindenbe bele fogok pofázni, az egészen bizonyos. A másik ettől kiszolgáltatottnak, frusztráltnak fogja magát érezni, tehát hogy nehezen fog működni. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy akár ez egy családi vállalkozás, akár egy ilyen típusú KKV, hogy egy idő után a tulajdonosnak érdemes segítséget kérni szakembertől arra, hogy megnézze azt, hogy melyik fázisában van most az ő vállalkozása, és megnézze azt, hogy nem érette meg az idő arra, hogy ő átadja. Tehát mi az, amit ő még mindig nagyon jól tud csinálni, és egyébként van olyan, ahol pont fordítva működik. Tehát valaki létrehoz egy vállalkozást, ott vannak a cimbik, vagy éppen aki akkor jött, csináltunk egy baromi jó erős magot, nagyon jól működtetjük, és a mai napig is megvan ez a személyes kapcsolat, félszavakból megértjük egymást, közös a történet. Van egy klasszul kialakított szervezeti kultúra, de mondjuk nehezebben látom én magam előtt már azt, hogy hogyan kellene megújulni, tehát mi lenne a pivot abból, amit most éppen csinálunk, és akkor ilyenkor érdemes fölvenni egy olyan embert, akinek pont ez a tervezés, vizionárusság, ez az, ami az erőssége, és így ezt kiegészíteni. Nagyon ritkán látok olyan céget, ilyen KKV-szektorban, ahol ez egy emberbe meg tud lenni. Azt gondolom, hogy az első és legfontosabb az az, amit nagyon sokszor szoktam hangsúlyozni, az az önreflexió. Tehát és ez nem vezetői kiváltság. Ez minden ember, minden felnőtt embernek egy olyan készsége, képessége kell, hogy legyen, ami körülbelül olyan fontossággal, mondjuk így higiéniai fontossággal bír, mint mit tudom én, a fogmosás. Tehát az, hogy nekem időnként rá kell nézni arra, hogy hogyan vagyok én saját magammal, hogyan alakulnak a mindennapjaim, bizonyos helyzetekben mit csináltam jól, mit csinálhattam volna másként. Tehát az önreflexiónak van egy iszonyatos fontos, tényleg azt mondom, hogy higiéniai faktor az életemben, amikor ránézek arra, hogy hogyan vagyok.
De ezt maga csinálhatja az
persze,
ember?
Persze, persze. Ez a másik.
Nem kell segítséget
hívni. Nem. Tehát a másik, amit nagyon-nagyon hangsúlyozok, és nem véletlenül a könyvemben, túl misztifikálunk egy csomó dolgot. És
akkor ez... most demisztifikáljuk.
Igen, ez nagyon fontos. Tehát én nem azt mondom, hogy ha az ember, nem tudom, coachot, szervezetfejlesztőt, mentort használ, vesz igénybe, akkor az az nem egy jó dolog, sőt, kifejezetten hasznos tud lenni. De ez nem azt jelenti, hogy nekem folyamatosan külső segítségre van szükségem, és állandóan az időhiányt, meg a 4 évszakot, meg minden egyebet hozok magamnak ellenérvként azért, hogy miért nem tudom megcsinálni az önreflexiót. Az önreflexió ez egy tök egyszerű képesség, ami mindenkibe megvan, csak meg kell állni egy pillanatra. És ugye ez nagyon nehéz, mert amikor elsodornak bennünket a mindennapok, és ott van a rengeteg feladat, tehát ki a fenének van arra ideje, meg egyáltalán hogy kell nekiállni, meg mi ez az egész. Így van, mondom. Tehát akkor tudunk önreflexiót gyakorolni, hogy benne vagyunk egy helyzetben, mondjuk egy tárgyalásba, vagy egy konfliktusba, bármilyen helyzetben, amit utána, akár a kocsiban ülve, akár kinn egy padon, akár a kádban, akár a zuhany alatt, tehát bárhol. Átgondolom, hogy mi az, ami történt. Végigjátszom magamba, újra lejátszom, mint egy filmet. És megpróbálok arra ránézni, hogy lehetett-e volna ennek az egésznek egy jobb kifutása, mi az, amit legközelebb másként kell majd csinálnom, miért van az, hogy bizonyos helyzetekből mindig ugyanazzal a rossz érzéssel jövök ki például, de az is ugyanilyen fontos, hogy tudjam, hogy mi az, amit jól csinálok. Tehát az önreflexiótól nem csak azt tart vissza embereket, hogy azt gondolják, hogy ez valami nagyon bűvös, köldöknézegetős, rózsaszín lányos dolog, tehát itt sok felkiáltójel baromian nem, hanem az is nagyon visszatartja az embereket, hogy úgy gondolják, hogy hát igen, de akkor most itt tulajdonképpen arról van szó, hogy én ütlegelem magam, és azon rágódom, hogy mi a fenét rontottam el. És hogy nem erről van szó, mert ugyanúgy rá kell nézni arra, hogy mi az én erősségem, mi az, amit megint jól csináltam. Ugye most annyit beszélünk a mesterséges intelligenciáról, annyira azt gondoljuk, hogy a világon vannak nálunk sokkal okosabb, fontosabb, nagyobb összefüggéseket látó dolgok, és ezért alulértékeljük azt, hogy egyébként mi emberek hogyan működünk, hogyan kapcsolódunk egymáshoz, hogy mennyire fontos az, hogy a saját, a velünk történő dolgokat átgondoljuk egy kicsit jobban, hogy tudatosabban működjünk, és semmi másról nem szól, mint arról, hogy végig gondoljam azt, hogy egyébként egy helyzetben mit csináltam, mit kellett volna másként csinálni, mit fogok legközelebb másként csinálni. Amikor egy coach, vagy egy mentor, vagy bárki azt mondja, hogy és mi volt a megélésed ezzel kapcsolatban, amitől egyébként rosszul vagyok ettől a mondattól, de hogy ez semmi más nem jelent, mint azt, hogy gondold végig, hogy érezted magad. Összeszorult a gyomrod közben? Ideges voltál? Fölényes voltál? Magadba hahotáztál? Féltél? Tehát, hogy a saját érzelmeinket próbáljuk közbe azonosítani, mert azok nagyon jó jelző mutatói lesznek annak, hogy egyébként egy-egy helyzetbe hogyan és mikor megyek bele legközelebb. Tulajdonképpen röhelyes, hogy mennyire nem foglalkozunk azzal, hogy úgy alakítsuk az életünket, hogy legyenek olyan részei, amik egy teljes életet ad nekünk, akár a munkán keresztül, akár megnézzük azt, hogy hol van ennek a helye a mi életünkben.
Hát nagyon sok panaszt hallunk, hogy nagyon rossz a munka-szabadidő egyensúly, uh-huh. És hát sokféle panasz van, de ezek szerint, ha jól értem, akkor te azt mondod, hogy ez egy tulajdonképpen nem létező kérdés.
Én azt gondolom, hogy ez egy nem létező kérdés. Én nagyon fontosnak tartom azt, és ezt ahol csak lehet ezt elmondom, mert ez tényleg nekem is nagyon sokat adott, és látom az embereknek a szemét, hogy amikor előadást tartok cégeknél, konferencián, és elmondom ezt a mondatot, akkor így olyan, mint hogyha azt hallanám, hogy így az emberek kifújják a levegőt, hogy tényleg. És ez a mondat, ez Michelle Obamától származik, és ő azt mondta, hogy lehet mindent, csak nem egyszerre. És ez egy hihetetlenül fontos mondat, mert hogy nem, és még azt sem mondom, hogy ez csak azért van, mert mi nők mindent akarunk, meg rengeteg vizének akarunk megfelelni, szerepnek akarunk megfelelni. De hogy ez ugyanígy vonatkozik a fiatalokra. Nekem olyan gyerekeim vannak, akik most, az egyik már a munkaerőpiacon van, a másik épp most alakítja a saját életét, a tanulása, meg egyebekkel is, hát gondolkodik arról, hogy és majd akkor mi lesz, amikor ő kilép. És ez egy hihetetlen felszabadító mondat az ő számukra is. Nem kell mindent egyszerre.
De mitől van ez a kényszer bennünk?
Hát egyrészt van egy felfokozottság. Nem gondolkodunk tudatosan az életünkről. Én nagyokat szoktam röhögni, és mindig zavarba hozom a fiatal gyereket, tehát fiatal, tehát hogy a hozzám képest gyerekkorú fiatalokat, akik a munkahelyen mondjuk nem tudom, 25-30 között vannak, és akkor azt mondják, hogy de hát ők nem tudom, CEO-k, meg fővállalkozók, meg lesz nekem egy cégem, azt 300-an dolgoznak hatam, mire én 25 vagyok, vagy 30, vagy 35, és 40 éves koromra, ha ezt nem érem el, akkor egy csőttömeg vagyok. Oké. És mi vagy 42 éves korodra? És mi van 45? Tehát ezt mindezt eléred 40-re, és akkor utána mi van? Lehúzzuk a rulót? Vagy nem tudom, katamaránozunk a mediterrán tengeren? Tehát, hogy mi történik akkor? Utána mi van? Ez a fajta életút végigkísérése, meg belegondolása abba, hogy nem kell ilyen rettenetesen felfokozottan, hanem csak egy pillanatra mindenki lépjen hátra, vegyünk egy nagy levegőt, mert próbáljunk meg csak élni, és nem ilyen iszonyat módon belevetve magunkat, mint hogyha kergetne minket a tatár mindenáron halmozni a szépet, jót, egyebet, a pénzt, a státuszt, mindent, mert hogy egyébként visszaüt. Tehát ha másban nem, akkor egészségben, ha másban nem, akkor kapcsolatokba. Tehát, hogy nagyon nehéz ezt a fajta, én nem is balanszot mondanék, hanem inkább harmóniát, mert a harmónia az magában foglalja azt, hogy egyébként vannak kitérések. Tehát van olyan, hogy időnként húzósabb időszak van, és ez tök oké, mert amikor mondjuk építem a vállalkozásomat, akkor persze, hogy van egy húzósabb időszak, és akkor háttérbe szorul minden más. Na de hogyha ez hosszú éveken keresztül tart, és a végén már a barátaim se állnak szóba, sőt, már nincsenek is barátaim, akkor azért érdemes ezen elgondolkodni, hogy vajon mi mit ér meg. És ezen azt gondolom, hogy kevésszer állunk meg, és megint ez az önreflexió, mindig oda térünk vissza. Tehát az önreflexió abban is segít, hogy elgondolkozunk azon, hogy hát azért én régen nem tudom, eljártam pecázni, vagy eljártunk a csajokkal ide-oda-amoda, és akkor most hol vannak ezek az emberek?
Van egy szerintem nem elég sokszor idézhető, vagy nem elégszer idézhető angol mondás, ami nagyon egyszerű, hogy nincs ingyen ebéd.
Aha, így van.
Bármibe is fogunk.
Ezért szeretem ezt az Obamás idézetet, mert valóban nincs ingyen ebéd. De ha úgy tekinted, hogy az életed során sok mindent meg tudsz valósítani, vagy akár mindent, amit szerettél volna, de nem egyszerre, akkor az azt jelenti, hogy jobban tudod kalibrálni azt, hogy mikor, miért, mit áldozol be, és talán kevesebb áldozatot kell hozni, és kevésbé érzed magad nyomorultul, hogy mi mindent áldoztál be, hogyha az egészet ilyen longitudinálisan, tehát évekre, hosszú évekre, évtizedekre lebontva.
Talán ez azt is jelent, hogy jobb minőségben.
Azt gondolom, hogy igen. Igen.
Elmondtál. Uh-huh. Ezzel te nem a levegőbe beszélsz, vagy nem csak mondod az igét, hanem ezt magad is megcsináltad, hiszen ugye sokáig voltál felsővezető, és egyszer csak kiléptél. Uh-huh. Így felvetődött benned, hogy jó, akkor csinálok egy vállalkozást. Mi indított téged erre, és például ezt a vezetést végigjátszottad-e magadban?
Uh-huh. Hát ez egy...
Mert egy évig pihentél,
igen,
tudom.
Igen. De hát azért az, hogy amikor az ember kilép közel 10 év után egy mondjuk egy ilyen nagyvállalati helyzetből, akkor az elején azt gondolom, hogy az erdőben való sétálgatás, meg a nem kell korán fölkelni című dolog, az egy pár hétig tart, tehát pár hétig tart az, amikor így rájössz arra, hogy így megpróbálod kiheverni. De hát azért ezt akárhogy is nézzük, ez valamiféle, nekem mondták, hogy hát, mert ezt el kell gyászolni, mondtam, hogy nagy szavak, jó van, persze, örülök, hogy eljöttem, hello. De valójában azt kell, hogy mondjam, hogy hiába van az ember arra felkészülve, és azért én ezt éveken keresztül terveztem, hogy én egyszer el fogok jönni, azért nagyon sok minden része megütött. Tehát megütött az, hogy mennyire hirtelen ilyen légüres térbe kerültem. Nyilván megütött az, hogy ugye a hónap végén kell, hogy csörögjön a kassa. Megütött az, hogy nem volt csapatom, tehát hogy nem voltak emberek körül, hogy nem volt az a struktúra, mondjuk így napi struktúra, ami a heteimet rendezte. És akkor utána elkezdtem azon gondolkodni, hogy jó, de hát akkor hogyan tovább? És voltak hetek, hónapok, amikor egyszerűen erre nulla volt a válaszom. Tehát fogalmam nem volt róla, hogy és akkor mit fogok csinálni, és voltak olyan emberek körülöttem, akik mondták, hogy hát Júli, ezt nem lehet csinálni, tehát hogy baromi gyorsan írjad újra a CV-det, tessék gyorsan elküldeni, nyakadba lihegnek a fiatalok, senki nem fogja tudni, hogy ki vagy, tehát ha most nem, tehát nem lehet kiesni a körforgásból, mert véged van. És mégis úgy éreztem, hogy nekem valami másra van szükségem.
Most néhány perc zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Füredi Júli szervezetpszichológussal.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.